Sokat hallottunk már arról, hogy a lélek betegíti meg a testet, de hogy mit is jelent ez valójában. Lehet a tartós stressz, a szorongás, a feldolgozatlan lelki trauma, hát egyre több kutatás és tapasztalat utal arra, hogy a test és a lélek az szorosan összekapcsolódik. Nos, vendégünk itt a stúdióban dr. Kerekes Ferenc, aki házi orvos, és hát nagyon sokat foglalkozik a lélekkel. Jól mondom?
Teljesen jól mondja, igen.
Nos, mit jelent az, hogy a lélek betegíti meg a testet? Ez való igaz, vagy ez csak egy mondás?
Hát én inkább úgy fordítanám meg, hogy a nem harmóniában levő lélek meggátolja a betegség gyógyulását. Tehát hamarabb gyógyul meg az az ember bármiféle betegségéből, akinek rendben van a lelke, mint akinek nincs. Tehát én így módosítanám ezt a fogalmat, de egyébként több ezer évvel ezelőtt írták le ezt, hogy épp testben, épp lélek, ez nem egy új dolog. Úgyhogy...
De akkor ennek tudományos alapja is van? Ezt elismeri az orvostudomány, hogy ez így van?
Hát most már elismeri, 50 évvel ezelőtt még nem.
Mert hát ez olyan, mint a 22-es csapdája, hát akinek felállítanak egy diagnózist, mondjuk egy rákos megbetegedést, annak a lelke már is nem lehet rendbe, tehát itt úgy érzem, mint egy ördögi kör, hogy lehet ebből, van ebből kiút?
Hát hasonló, mint a hit. Tehát, hogyha van valakinek, van egy Isten hite, vagy bármiféle hite, akkor az segít neki bármit áthidalni. Bármiféle katasztrófát az életében, és a betegség is egy katasztrófa a sok közül. Tehát a hit is fontos, és a léleknek az egyensúlya is fontos. Nyilván nem kell énekelni, akkor az ember tragédiában van, de hogyha az ember abból a gödörből, amit mondjuk ábrázolni, le akarjuk rajzolni, hogy mi a bármiféle baj, a tragédia, a betegség, és ábrázoljuk egy gödörnek. Abból a gödörből kimászni jobb, könnyebb, és igaz, hogy lehet, hogy a körme leszakad az embernek kaparás közben, de ki kell mászni. És akkor, hogyha az ember a lelkével bizonyos fokig rendben van, akkor könnyebb kimászni, mint ha nem.
Na de lehet ezt tanulni, hogy a igen, lelkünk rendben legyen?
Igen, lehet ezt tanulni. Lehet tanulni.
Hogyan?
Hát pontos azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy hogyan.
Hallgatjuk akkor, hogyan?
Hát ugye a lélek egyensúlyának vannak ugyanolyan alapszabályai, mint a matematikának, 2×2=4. Ez több millió éve így van, és így is marad. A kémiának vannak alapszabályai, például a periodikus rendszerben a kémiának az összes alapszabálya jelen van, más kérdés, hogy nem mindenki tud róla, de van. Na most a lélektannak is vannak alapszabályai. Néhányat felsorolok közülük, nem akarok belemenni, mert ez egy óra, hogy például én vezetem az autómat, én vezetem az életemet. Én vagyok felelős a saját életemért, nem anyukám, nem apukám, nem a főorvos úr, nem a miniszterelnök, és nem akárki, hanem én vezetem az autómat. Ugyanúgy felelős vagyok, hogyha egyedül ülök az autóba, vagy ha öten ülünk, teljesen mindegy, nekem a felelősségem annak a vezetése. A lehetőség is az én kezemben, hogy milyen utat választok. Elmehetek én kerülő úton, elmehetek egyenes úton, elmehetek térkép szerint, GPS szerint, akármi szerint, de ez az első szabály. A második szabály, hogy egy cél felé kell menni. Tehát amikor én megkérdezek egy 20 éves embert, hogy mi a célod, akkor meghúzza a vállát, és nincs. Hát akkor hogy lehet közlekedni bárhova, ha nincs célom? Ez a második szabály. Harmadik szabály, hogy időnként a lelkemet meg kell vizsgálni. Tehát ugye reggel belenézünk a tükörbe, megfésülködünk, mindent megcsinálunk, de a lelki tükörünkben mikor én kinézett bele bármikor is. Hát régen azért mentek gyónni az emberek a paphoz, hogy meggyónják a dolgaikat, a problémáikat megbeszéljük. Most meg senkivel nem beszéljük meg, hanem megyünk a semmi felé, és várjuk, hogy legyen eredmény. Ugye? Hát nem lesz eredmény. Tehát a cél nagyon fontos, a lelki időnként a lelki tükrünkbe belenézni, hogy most hogy állok itt belül a lelkemmel, ez egy nagyon fontos dolog. És hát a gyomlálás, én azért szoktam ilyen egyszerűen mondani, minden ember, akinek van kertje, időnként kimegy a kertjébe, és elkezd gyomlálni. Az azt jelenti, hogy a gyomokat kihúzza, a virágokat meg meglocsolja. Na most a jó érzéseket locsolni kell, a gyomokat meg ki kell húzni.
De hát azt olyan könnyű, és ha nagy gyökere van a gyomnak.
Egyáltalán nem könnyű. Én nem mondtam semmiről se, hogy könnyű. A célok irányába menni is nehéz, ezért ábrázolom én a táblázatom a cél felé vezető utat egy fölfelé menő nyillal. Dombra menni nehezebb, mint lefelé. Hát ez egyértelmű, ez is egy szabály.
Ugye egy autós vagy autóvezetéssel szimbolizálta a legelső a beszélgetésünk legelejét, én pedig az jutott rögtön eszembe, hogy mondta, hogy ön a felelős, ha vezet és fogja a kormányt. Na de mi van, ha jön velem szembe valaki, aki nekem jön?
Hát az ellen nem tudok védekezni, de az, aki ismeri az alapszabályokat, azon ritkábban jönnek szembe, úgyhogy nem tudom. Már ha szembe is jönnek, nem azon kell gondolkoznom, hogy majd én megmutatom neki, dudálok, meg villogok rá, meg szidom az édesanyját, hanem azt nézem, hogy hogyan tudok én ebből kimászni. Tehát vagy a kormányt, vagy a féket, vagy valamit csinálok, hogy ki tudjak ebből menni. Nem irázom az öklömet, mert akkor legalább elengedem a kormányt, és már nem vagyok ura a helyzetnek. Tehát az én felelősségem már megint.
Ön ugye háziorvos, nagyon sokféle emberrel találkozik, betegekkel. Amikor van arra ideje egyébként egy háziorvosnak, hogy a beteg lelkével is foglalkozzon?
Nem, hogy van, kötelessége. Nem olyan régen sikerült olvasnom egy olyan cikket, 53 év után egy olyan cikket, ami azt írja, hogy minden orvosnak, lélekgyógyásznak is kéne lennie. Válaszoltam a kérdésre. Minden orvosnak. Sebésztől, szemészig, háziorvostól kezdve.
Pszichiáter. Hát igen, sokszor egy jó szó többet ér, mint bármilyen gyógyszer. Na de azért tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nem így van. Tehát bemegy valaki, hogy nem tudom én, magas a vérnyomása, rosszul alszik, ízületi fájdalmai vannak, és akkor kap egy csomó gyógyszert.
Hát nekem volt olyan esetem, amikor hátfájásra panaszkodott egy 40 éves nő, és akkor megkérdeztem tőle, tessék mondani, maga boldog, és azt mondja, nézze, itt van már ez a 30 papír, ebből 15 CT, meg említem, mennyi MR, de ezt még tudom, soha senki nem kérdezte. Hát ezt meg kell kérdezni.
És olyan, erre a beteg?
És olyan viszonyban kell lenni a beteg, hogy meg lehessen ezt kérdezni. Erre csodálkozik, hogy miért kérdem, és akkor kiderül, hogy ez az asszonyka nagyon rosszul él a férjével, nagyon rossz anyagi helyzetben van, van 3 gyerekük, és nincs pénzük. És a férje külföldön dolgozik. Tehát ennek adhatsz annyi gyógyszert, amit akarsz, de ciróka hiánya van, ez a diagnózis.
Na de hogyan lehet akkor a lelkét rendbe tenni? Mondjuk egy ilyen, maradjunk egy ilyen betegnél.
Hát már azzal, hogy azt mondom neki, hogy ne haragudjon magának, ciróka hiánya van. Ez a diagnózis, ez az én diagnózisom, hogy ciróka egy nagyon szép diagnózis, de nincs benne a BNO-ban, ugye? Tehát amikor ő már megérti, hogy ő neki azért fáj a háta annyira, mert egy kicsit fáj nekem is, meg neki is, meg mindnyájunknak, de neki annyira azért fáj, mert ő boldogtalan. És a hiányba fog neki 50 CT-t csinálni, ha ezt nem tudja, nem tanítom meg, hogy most ebből a gödörből hogy másszon ki.
Nekem na ez de hát minden eset más és más.
Persze.
Most önnek, mint háziorvosnak azért annyi ideje nincs, hogy mindenkit egyénileg a bajából, hát úgymond kivezessen.
Ez nem igaz. Ez sajnos nem igaz. Ez erre sokan panaszkodnak, hogy sok a munka, meg sok a munka, de ha lehet, hogy egyszer 15 perc vagy 20 perc beszélgetés egy 5 éves, mit tudom én, veszőfutást meg tud előzni, akkor ezt érdemes megcsinálni.
Ön azt mondta, hogy járt, vagy jár iskolába is fiataloknak erről tartani pontosan előadást. Hogyan kezd hozzá 10 éves fiataloknál?
Hát pontosan azért csináltam én ezt a táblázatot ilyen kressz jellegűre, hogy a gyerekeknek jobban érthető legyen. Mert hogyha én azt mondom, hogy olvassák el a Bibliát, vagy olvassanak egy 300 oldalas könyvet, soha nem fogják elolvasni. De a kresszben ugye van a piros szín, a zöld szín, meg a sárga szín. Hát, hogyha én ezt szépen ábrázolom grafikusan a gyerekeknek, akkor jobban megértik, hogy miről van szó. A másik, hogy 70 évesen, mert már nagyon nehéz megtanítani arra, hogy hogyan juthat el a boldogságig, de egy 12 éves gyereknek még van esélye, hogy bizonyos alapszabályokat tisztában legyen. És amíg ezeket az alapszabályokat egyetemen sem tanítják, mert nekem például nem tanították, hanem saját könyvtáram van, amit én olvasgatok, és 40 éve foglalkozom ezzel, mert tudom, hogy az egészségügyben ez egy üres folt. Ezt muszáj valaki.
De amikor a kollégáival, gondolom, volt már rá példa, hogy beszélt erről. Igen. Mit mondanak a kollégái?
Hát sok mindent. Az egyik azt mondja, nincs rá idő, másik őt egyáltalán nem érdekli, olyan, mint az empátia. Hát most egy neurotikus emberrel a legtöbb orvos nem empatikus. Pedig az a legrosszabb dolog, amikor én nekem nagyon rossz az életem, én nagyon boldogtam, én nagyon nem érzem jól magam a bőröm, és minden labor negatív. Acétém negatív, az emberem negatív, a laborom negatív, minden negatív, és a legtöbb orvos azt mondja magának, hogy hisztis.
És közben akkor, beteg a lelke.
És a közben meg nem érzi jól magát, ugye? Ez az empátia kéne, hogy legyen, ugye? És ezeket kéne, hogy is mondjam, megtanítani arra, hogy mégis mit találjon meg abba 55 éves korában, ami esetleg boldoggá teheti. Akkor is lehet találni, csak meg kell keresni. De ha még nem is segítünk neki, hát régen voltak a papok, voltak a apácák, orvosok, és most meg nem nagyon van. És a pszichiáter, ez nem fog elmenni a beteg, mert azt mondjuk, hogy pszichiáter, nem bolond, mert azt hiszik az emberek, hogy a pszichiátriára csak a bolondok járnak.
Na de a pszichiátrián is általában ugye gyógyszeres kezelést alkalmaznak, akkor megint ott vagyunk.
Ma hogy... már, hál' Istennek, nem teljesen így van, mert adnak gyógyszert is, meg pszichoterápiára is utalják, amit a csinálnak több-kevesebb sikerrel. Ugye nagyon jó lenne, ha olyan viszony alakulna ki a pszichológus és a beteg között, hogy az jó legyen.
Ezt akartam kérdezni öntől, hogy ugye vannak országok, ahol teljesen természetes, hogy minden embernek ugyanúgy van pszichológusa, mint fogorvosa vagy nőgyógyásza. Nálunk ez valahogy nem terjedt el. Ennek ez az oka, ez a hiány, hogy nem...
prüdéria van olyanban, amikor az ember hát macska körömbe prüdéri, amikor az emberek azt hiszik, hogy pszichiáter, csak bolondok járnak. És pedig a lelkikét rendbe kéne tartani, ugye gyomlálgatni kéne ezt a kertecskét, csak meg kell tanítani, hogy melyik gyomot kell kigyomlálni. Most ez a táblázat segít abban, hogy például a gyűlölet az egy legrosszabb gyűn, és a megbocsátás az az ellenszere. Ugye hát aki 30 évig gyűlöli az anyósát, az biztos óvás lesz. Meg gerincfájdalma lesz, meg nem fog tudni aludni, meg mindenféle ezer baja lesz, mert gyűlöli az anyósát, vagy a férjét, vagy saját magát. Ezt nem is hinnék az ember, hogy hányan gyűlölik magukat.
Csak nem tudják, hogy ez az érzés magunk felé az egy gyűlölet.
Nekem kell néha egy fél óra, vagy egy óra, vagy harmadik ülésben tudjuk csak megállapítani, mi a baj, mert először hazudik magának is, meg nekem is. Mert még nincs olyan kapcsolat, hogy bevallja azt, hogy én a férjemmel, hogyha ő szeretkezni akar velem, akkor nekem ez nem esik jól. Ezt nem fogja rögtön megmondani. Na de ezt, ha van ilyen, akkor meg kell mondani. Meg kéne mondani, és segítséget kérni, mit csináljak. De hát ezt az emberek azt mondják, nem mondom el senkinek. Ez az én bajom.
Hát ez egy tabu téma esetleg.
Igen, tabu téma. Nagyon sok tabu téma van, meg hát a munkahelyi sikertelenség, a szépségnek a vágya, mert most mindenki gyönyörű akar lenni, plasztikáztatja magát minden, a lelkét meg nem plasztikáztatja.
Na igen, ez nagyon szomorú, ami kezd el terjedni a fiatalok körében, hogy már mindenki a szájfeltöltés, a melnagyobbítás, hát, nem tudom, különböző
de műkörön. Azt nem fog hozzám eljönni, hogy mit csinál, hogy boldog legyen. Hát a szájfeltöltés és örülni fog 3 hónapig, azt megint feltölteti, mert már most lehűtjen. A mellét megnagyobbítja 2-szeresen, csak aztán megint nem lesz jó, mert megint kell implantátumot betenni.
Meg hát ennek egészségügyi következményei is lehetnek.
De a lelke ugyanakkor változatlan.
Írja ön itt ezen a plakáton, vagy minek nevezzük ezt? Ez egy kis plakát.
Ez egy Mendelejev táblázat a fizikémiában.
Ez egy táblázat. Hogy a kis kudarcok elviseléséhez mi kell? Megértés, csodálat, arányérzék, gyönyörködés, kisélvezetek, segítőkészség, újrakezdés képessége. Nos, ezek a fogalmak, amiket külön-külön átbeszélhetnénk, most nem lesz már rá annyi időnk, de felhívom hallgatóink figyelmét, hogy doktor úr megígérte nekem, hogy jövő csütörtökön is eljön, és folytatjuk, szerintem ez a téma kiaknázatlan teljesen, és nagyon-nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Még annyi időnk talán van, hogy ezt a kis képesség egyenlő egészség ide írta arra a papírjára, hogy ezt hogy érti, hogy tehát vagy kiskudarcok, bocsánat, nem kisképesség.
Kiskudarcok elviselése, mert ugye ez egy képesség. Hát ugye mindenki azt hiszi, hogy az a kudarc, ami neki most van, megbuktam matematikából 3. osztályba, és ez most egy katasztrófa, meg öngyilkos leszek. Senki az életben nem kérdezi meg tőlem, hogy én 3. osztályban megbuktam-e matematikából. Tehát ezeket egy egy bölcsembernek, egy pedagógusnak, nem azt kell mondani, hogy hülye vagy, kisfiam, sose fogod megtanulni, hanem majd én segítek neked, hogy megtanulj. Apukának, anyukának, szomszédnak, barátnak, ez lenne a feladata. Csak sokkal kell azt mondani, hogy hülye vagy, mint azt mondani, hogy gyere, üljünk le, és segítek neked meg, mert közben megsimogatjuk a fejét annak a 12 éves gyereknek. Vagy annak, aki azt hiszi magára, hogy ő csúnya kislány például, vagy ő csúnya vagy, és hogyha egy orvos, vagy egy pszichológus, vagy egy barátnő, vagy egy okos, bölcs asszony megsimogatja a fejét, és az, hogy gyönyörű vagy kislányom, csak te nem látod, vagy te annak látod magad, mert Claudia Schifferhez hasonlítod magad.
Egyébként a tanároknak nagyon nagy a felelősségük, mert csak egy saját példa, hogy én első osztályos voltam, mikor énekórán énekelni kellett valamit, és a tanárnéni, nem a gyerekek, a tanárnéni kinevetett, hogy farsul énekeltem. Na, én nekem onnantól kezdve soha nem énekeltem, és hát ha lehetett volna énekből megbuktatni, mint készségtárból, lehet, hogy megbuktattak volna általános iskolában. Tehát, hogy rengeteg a tanároknak a felelőssége, de vajon a tanároknak tanítják-e, amiről most beszélünk?
Én nem tudom nekik mit tanítanak, mert én oda nem jártam, de kéne tanítani, azt tudom. Vagy hogy mit mondunk, hát mondok egy borzasztó dolgot, hogy egy nő azt mondja egy férfire, hogy impotens, vagy az egy életre tönkretette a kapcsolatokat is, meg azt a férfit is. Tehát ilyet mondani nem lehet. Azt egy gyereknek, hogy hülye vagy, és az maradsz, nem lehet mondani. Ilyet nem lehet mondani. Vagy egy betegnek azt mondja, hogy ezt nem tudjuk meggyógyítani. Nem lehet mondani. Hanem azt kell mondani, hogy megpróbáljuk javítani például, ugye?
Tehát a reményt azt mindig meg kell hagyni.
Hát ez egy... feladat.
Én nagyon szépen köszönöm dr. Kerekes Ferencnek, hogy itt van velünk, és hogy a jövő héten is beszélünk majd erről, úgyhogy hallgatóim figyelmét itt hívom fel arra, hogy folytatjuk a beszélgetést. Most köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm.